hírstúdióban Varga Edit várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Az Európai Unió és a latin-amerikai országok között szükség van a partneri viszony megerősítésére, hangsúlyozta az osztrák külügyminiszter Bécsben. A szomszédos fővárosban megkezdődött több mint 60 ország állam- és kormányfőinek, valamint külügyminisztereinek háromnapos csúcs találkozója.
Ursula Plasnik, az EU soros elnöki tisztét betöltő Ausztria külügyminisztere kijelentette. A globalizáció miatt a Bécsben képviselt államok hatalmas kihívások előtt állnak. Úgy vélekedett, Bécsben egyfajta sajátos szomszédsági viszony kialakítására van szükség a résztvevő országok között. Ennek jó példája az emberi jogok kérdéseiben kibontakozott együttműködés, vagy az ENSZ békefenntartó feladataiban való közös fellépés. Bécsben előbb az európai, a latin-amerikai és a karibi térség országainak külügyminiszterei, majd az állam és kormányfők találkoznak, a zárónapon pedig az EU vezetői regionális gazdasági szervezetek képviselőivel folytatnak megbeszéléseket.
Továbbra is zárt ajtók mögött folynak a koalíciós tárgyalások. Az egyeztetésekről egyelőre kevés hír szivárog ki. Egy biztos, az oktatás és az agrárium területén már sikerült megegyeznie a két kormánypártnak.
A koalíciós tárgyalásokon a több biztosítós egészségügyi rendszer bevezetésének időpontjáról és feltételeiről folynak viták, mondta el az SZDSZ elnöke. Állítólag abban is megegyezés, hogy az új modellre milyen előkészítés után és milyen feltételrendszer mellett lehet áttérni. Az SZDSZ és az MSZP egyetért abban, hogy határozott stabilizációs csomagra és következetes takarékossági politikára van szükség, de ennek tartalmáról még eltérőek a vélemények. Noha a koalíciós tárgyalásokon az MSZP vezető politikusai is ott ülnek, a szálakat Gyurcsány Ferenc tartja kézben, így teljes egészében csak ő ismerheti a helyzetet. A kormányfő azonban a tárgyalások végéig nem nyilatkozik az eredményekről, délelőtt blogjában csupán ennyit ír erről. Ma először a szabad demokratákkal tárgyalunk, késő délutántól pedig összegezzük, hogy hol tartunk és mi a szocialisták álláspontja.
A Fidesz munkáját a jövőben a frakcióból irányítják, mondta Orbán Viktor újságíróknak. Az ellenzéki politikus nem cáfolta azt a sajtóértesülést, hogy kiköltöznek a Szentkirályi utcai székházból. Orbán Viktor nyilatkozata szerint a Lentvai utcai épület is nagyobb annál, mint amire szükségük van. Így ott nem csak a Fidesz, hanem a Fidelitas, és ahogy fogalmazott, sok mindenki más is elfér. Ismételten súlyosnak ítélte a magyar államháztartás hiányát Joaquín Almunia. Az Európai Unió pénzügyi biztosa ugyanakkor bízik abban, hogy a magyar kormány képes lesz hatékony és komoly intézkedéseket hozni az államháztartás rendbetételére. A korábbiakhoz képest optimistábban nyilatkozott a Magyar Nemzeti Bank elnöke az euró bevezetéséről, aki szerint, ha minden jól alakul, 2013-14 előtt is bevezethető a közös uniós valuta Magyarországon. Járai Zsigmond egy Linzben tartott eurokonferencián reményét fejezte ki, hogy a választások után valóságos reformok következnek. Május 31-ig lehet igényelni kártérítést az árvíz okozta károkra. A felmérés után a kormány dönt a kifizetés mértékéről. Támogatást egyébként csak lakóépületekre adnak, az állatállomány vagy ingóság után nem jár pénz. Tart a nyári káosz a fővárosban. A felújításba ma újabb utakat vontak be. Csak májusban 38, júniusban pedig 46 helyen korlátozzák a közlekedést. Az időjárás pedig legalábbis az előrejelzések szerint a következő két hónapban sem kedvez az autókban ülőknek.
Kötélidegzetű sofőrök és kígyózó sorok. Megszokott budapesti csendélet. Mától azonban tovább teszteli idegeinket a főváros. Idén még 190 helyen állítják helyre az utakat, ehhez pedig útlezárásokra is szükség van.
A főpolgármester helyettes csak úgy, mint a nagykörúti munkák kezdetén, most is azt ajánlja, hogy mindenki szálljon ki az autójából és válassza vagy a buszt, vagy a biciklit. Az autósokra ugyanis nagyon nehéz hónapok várnak.
A munkákkal ugyanis sietni kell, mert...
Ha valamelyik fölborulna, az borítaná az összes többit is.
Vajda Pál azt mutatja, még mennyi munkát kell elvégezniük őszig. Hátra vannak még a 4-es metró fúrási munkálatai, a nagykörút átépítésének második szakasza és a 2-es metró felújítása is.
Bizony el fog őszig tartani a munka, mint ahogy tavalyi esztendőben is eltartott. Ráadásul nekünk... Nem csak a közlekedésre kell tekintettel renni, mert az idén is lesz Sziget Fesztivál, az idén is lesz Forma 1-es verseny.
A meteorológiai előrejelzések sem jósolnak kedvező időt az autósoknak. Már ebben a hónapban sem lesz ritka a 30 fok körüli hőmérséklet.
Továbbra sincs megegyezés a budapesti operaház vezetése és a szakszervezetek között. Hegyi Árpád jutocsan nem mond le, sőt állítja, nem kerülhetők meg a reformok, különben akár le is húzhatják a rolót.
A reformokat, amelyeket bekívánunk vezetni az operaházban, teljes körűen megértik, akkor egészen egyszerűen tisztázódni fog mindenféle mendemonda, félreértés.
Nem így történt. Sőt, a szakszervezeti elnök még a sajtótájékoztató végét sem bírta kivárni, már az alatt magához ragadta a szót.
Ez a modernizációs program egyáltalán nem volt egyeztetve senkivel, tudomásom szerint a helyi vezetők sem tudtak róla, kivéve valószínűleg egy-kettőt.
A főigazgató azt mondja, csak azok ellenzik a modernizációt, akik féltik az egzisztenciájukat. A vezetés 2 milliárd forintból racionalizálni szeretné az operaház működését. Igaz, ez idén 50 előadás lemondásával és személyi leépítésekkel is jár.
16 igazgató van az operaházban. Milyen modernizáció az, hogy 16 igazgató van? 4 igazgató van a Bécsi Stácoperben. Itt már 16 igazgató van, majd most újabb igazgató felvételét jelezte a főigazgató, ami 8 tanácsadója van.
A balettigazgató volt az első, aki fellázadt a modernizáció ellen. Állítása szerint az egész struktúra rossz, nem is beszélve arról, hogy szerinte 2 milliárd forintból semmit sem lehet rendbe tenni.
Ez nem leépítésről szól ez a történet, hanem egy új struktúra felállításáról. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr tud erről a problémáról, és fogunk erről beszélni konkrétan 4 szem közt és több szem közt is.
Az operaházi dolgozók nem adják fel álláspontjukat. Reményüket a sajtóba és a miniszterelnökbe vetették.
Felelőtlennek nevezték a Bujai Kezdeményező Bizottság vezetői Dobói Alexandra EP képviselő kolozsvári nyilatkozatát a Babes-Bújai Tudományegyetemmel kapcsolatban. Mint ismeretes, a képviselő asszony hétfőn személyesen találkozott az egyetem vezetőivel, a Bujai Kezdeményező Bizottság tagjai azonban nem voltak jelen a megbeszéléseken. A bizottság Dobói Alexandra nyilatkozata ellen foglalt állást.
A Magyar Egyetem ügyében tett genfi látogatásról hazaérkező Hans Péter sajtótájékoztatón kijelentette, megdöbbenéssel értesült arról, hogy Dobói Alexandra Európa parlamenti képviselőnek elkerülte a figyelmét annak a Bábesbolyai Egyetemen tanító 149 magyar ajkú tanárnak a beadványa, amely a magyar karok létrehozását kéri az egyetem vezetőségétől.
Ilyen felelőtlen nyilatkozatokkal mérhetetlenül sokat tud ártani a magyar egyetem ügyének, az erdélyi magyar felsőoktatás ügyének, mert egy ilyen nyilatkozatot a román többség bármikor a saját álláspontjának az igazolására használhat fel. Azt szeretnénk kérni minden magyar politikustól, hogy sokkal alaposabban informálódjon, mielőtt nyilatkozatokat tesz.
A Bolyai Kezdeményező Bizottság csodálkozását fejezte ki a képviselőasszony azon véleményével kapcsolatban is, miszerint a Sapientia Egyetem keretében megoldható lehetne a magyar nyelvű agrártudományi és mérnöki szakok beindítása. A Sapientiát teljes egészében a magyar állam támogatja, míg szerintem a hiányzó magyar nyelvű szakokat a román államnak lenne kötelessége biztosítani, jelentette ki Hans Péter.
Dobói Alexandra EP képviselője a Bujai Kezdeményező Bizottság véleményére reflektálva híradónak elmondta, az erdélyi magyar értelmiség összefogására volna szükség, mert meggyőződése szerint a román többség nem az ő egyetem ügyében tett nyilatkozatát, hanem a magyarság széthúzását használja fel saját álláspontjának igazolására. A román hatóságok tagadják azokat a lapinformációkat, amelyek szerint egy Brajla melletti pszichiátriai központban embertelen körülmények között tartanak 46 fogyatékos árva gyermeket.
Egy washingtoni emberi jogi szervezet jelentése szerint a gyermekek közül egyeseket ágyhoz kötöttek, többen drámaian le voltak fogyva. A New York Times szerint auschwitzi körülmények között élnek. Az emberi jogi aktivisták úgy nyilatkoztak, a hatóságok hazudnak, amikor azt állítják, hogy nem tudtak a helyzetről, illetve hogy a körülmények megváltoztak volna. Ugyanakkor a romániai gyermekjogvédelmi hatóság azt tette közzé, hogy a jelentés korábbi állapotot tükröz. Mindenesetre a Szabadság című kolozsvári napilap úgy fogalmazott, 1989 előtt is évente körülbelül 9000 gyermeket hagytak magukra a szülészeteken, ez a szám azóta sem változott, a kicsik pedig rendszerint szabad prédák az emberkereskedelemben. Az árvaházakban uralkodó borzalmas körülmények miatt Románia továbbra is a nemzetközi közvélemény középpontjában van, írja a lap.
Az iráni elnök azzal fenyegetőzik, hogy Izrael egy napon el fog tűnni. Mahmoud Ahmadinejad a Dzsakartai Egyetemen mondott beszédében kifejtette, Izraelben a gonosz rezsimje uralkodik.
Az iráni elnök 5 napos hivatalos látogatáson tartózkodik a világ legnagyobb muzulmán népességével rendelkező országában. Vendéglátói úgy vélik, hogy Irán jogosan és csak békés célokkal folytat nukleáris kutatásokat. Azt is felajánlották, hogy szívesen közvetítenek az iráni atomvitában. Szerintük ez azért lenne célszerű, mert Dzsakarta jó kapcsolatokat ápol Iránnal, de azokkal az országokkal is, amelyek szerint Teherán atomfegyver előállítására törekszik.
Putyin elnök Oroszország önállósága és függetlensége mellett tört lándzsát. Nyugati és keleti szakértők egyaránt így vélekedtek az orosz államfő országértékelő beszédéről. Az elnök azt hangoztatta, hogy mások nem szólhatnak bele Moszkva belügyeibe. Ugyanakkor Iránnal kapcsolatban csak feltételesen támogatná az Egyesült Államokat, mert véleménye szerint a Teheránnal szembeni esetleges katonai fellépés robbanást okozna a világban. Néhány megfigyelő úgy látja, az orosz vezető látszólagos magabiztossága Washingtonnal szembeni külpolitikai zavarát leplezi, elsősorban azért, mert egyelőre bizonytalan az iráni nukleáris válságról kialakítandó álláspontja. Drámai felvételeket rögzített a kamera egy orosz-japán gyakorlaton. Egy orosz mentőhelikopter az Ohocki tengerbe zuhant, és a fedélzetén tartózkodó 13 személy közül egy életét vesztette. A MiG-14 típusú légijármű rotorjának egyik lapátja a tengervíz felszínébe csapott, amikor Szahalin közelében azt gyakorolták, miként siessenek egy bajba jutott hajó segítségére. A legénység tagjait kimentették, de egyikük a kórházba szállítás közben meghalt. Komoly fennakadásokat okoz a palesztin területeken, hogy egyre több benzinkút kénytelen bezárni, miután az egyik nagy izraeli üzemanyag forgalmazó leállította a benzinszállítást.
Sorra zárnak be a benzinkutak a palesztin területeken, miután egy izraeli üzemanyagforgalmazó beszüntette a szállítást a gázai övezetben. Ennek következtében veszélybe kerül a lakosság élelemellátása, a kórházak működése, leállhat a termelés, mert az emberek nem tudnak eljutni munkahelyükre. A forgalmazó a felhalmozódott palesztin adóssággal indokolja az üzemanyagszállítás megvonását. Az esetet elítéli az izraeli külügyi szóvivő is. Mark Regev nem lát okot arra, hogy a palesztin nép szenvedjen a palesztin kormány szűklátókörűsége miatt. Izrael mindent megtesz annak érdekében, hogy a gázai övezetbe irányuló humanitárius segély célba érjen, mondta Regev.
Fidel Castro is szerepel a világ 10 leggazdagabb vezetője között, akiknek listáját a Forbes című amerikai magazin állította össze. A kubai elnök cáfolja, hogy magánvagyona lenne.
A világ leggazdagabb országvezetője Abdullah Szaúd-arábiai király. A 82 éves uralkodónak 21 milliárd dolláros, azaz 4,5 billió forintos vagyona van. Brunei szultánja 1 milliárd, az Egyesült Arab Emírségek sejkje 2 milliárd dollárral marad le Abdullah mögött. A negyedik helyen dubai sejkje áll, mindössze 14 milliárd dolláros vagyonával. Hozzájuk képest már csak apró pénze, 4 milliárd dollárja van a liechtensteini hercegnek, és az 1 milliárdos második Albert monakói hercegnek. A Forbes magazin a 7. leggazdagabb országvezetőnek tartja a kubai elnököt 900 millió dollárjával. Fidel Castro azonban azt állítja, egy fillér saját vagyona sincs. A 10-es lista két utolsó helyezettje európai királynő, második Erzsébet 500, a holland Beatrix 270 millió dollár fölött rendelkezik.
Tiltott történelmünk, ezzel a címmel gyűjtötték kötetbe azokat a tanulmányokat, amelyek az 1945 és 47 közötti korszak politikai és gazdasági viszonyait elemzik. A könyv szerkesztője Horváth János a címválasztást indokolva úgy fogalmazott, ezek az esztendők torzult formában rögzültek a nemzet emlékezetében, mert a kommunista rezsim el akarta rejteni annak valóságát. Úgy vélte, a Kádár rendszer vezetői attól féltek, a polgári demokrácia útján 1945-ben elindult ország, a második köztársaság emlékéből erőt merítve, újra szembeszállhat a diktatúrával. Utánunk sportról és időjárásról hallhatnak, legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk híradással. Szép estét, jó pihenést kívánok mindannyiuknak!
Jó estét kívánok! Keretet hirdetett Bozsik Péter, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A hamarosan látható névsort abban a tudatban kell böngészni, hogy hiányoznak azok a jelöltek, akik a jövő szerdán esedékes Vasas-Fehérvár magyar kupa döntőben érdekeltek, illetve külföldi klubjaikban kötelezettségük van, vagy kisebb sérüléssel bajlódnak. Csak vasárnap ér véget a férfi vízilabda bajnokság döntője, mivel a három győzelemig tartó sorozatban 2-1-re vezető Vasas ma nem tudott élni a nagy lehetőséggel.
Bajnokavató hangulat fogadta a dominót a Komjádi úszodában, viszont a hét olimpiai bajnokot felvonultató címvédő megélt már egy-két éles szituációt, így egy vasárnapi ötödik meccset szem előtt tartva szállt vízbe. A Vasas viszont próbálta rövidre fogni a finálét. A nagyszünetig felváltva vezettek a csapatok, forduláskor éppen a piroskékek 4-3-ra. A harmadik negyed elején megugorhatott volna két góllal a Vasas, de Vindis harmadik büntetőjét hárította a kiválóan védő Gergely. Az ellentámadásból pedig egyenlített Biros. Hatig még a trónkövetelő vezetett, szigorúan mindig csak egyel, ám hétnél az első akciógóljával átvette a vezetést a dominó Kis Gergelynek köszönhetően. Most már a Vasasnak kellett kapaszkodnia. 8-8-ra éppen Vindis bombájával sikerült. Az utolsó másfél percre elnémultak a bírói sípok, amiből a dominó jött ki jobban, és 9-8-as sikerével kiharcolta az ötödik mérkőzés lehetőségét.
Nem hosszabbítják meg Natalia Hejkova szerződését az ezüstérmes Sopron női kosárlabda csapatánál. A Rozsahegy gárdáját 15 éven keresztül irányító és azzal kétszer Euroligát nyerő Hejkova 3 éves szerződése május 31-én jár le Sopronban. Akármi lesz, nagy csonttörő János következő mérkőzésének kimenetele, mindenképpen nagy sikerről beszélhetünk, hiszen a Felix Box Promotion profi ökölvívója május 20-án a tengeren túlon a Los Angeles-i Staples Centerben léphet kötelek közé.
25. profi győzelmére és egyben élete egyik legnagyobb kalandjára készül az IBC világbajnoka. Nagy csonttörő János eddigi pályafutásának legkeményebb összecsapása előtt áll, hiszen a WBO nagypehelysúlyú világbajnok az argentin Barrios talán a legkeményebb bunyós ebben a súlycsoportban.
Mint letom mérkőzését, tényleg nem hiába Hiéna a beceneve, egy nagyon küzdő, nagyon akaró, nagyon nagy harcosról van szó. Igazából vannak olyan kisebb hibái, mint nekem is, például ugye, amit most már azért úgy veszem észre, hogy egyre jobban csiszolunk, például nekem a védekezés, ő elég eldobálja a kezeit, hogyha ezeket sikerül tempóból megütni, akkor nagyon jól jöhetünk ki a dologból, akár végül 12 meten keresztül, bár nem szabad csak erre az egy dologra apelálni, hiszen ott bent a mérkőzés közben ugye ott elveszik a józan ész a gondolatok, igazából ott mind a két emberben csak a győzni akarás van.
Torinóban a téli olimpia helyszínén május 20-a és június 4-e között rendezik meg a 37. férfi és a 22. női sakkolimpiát.
A leadott nevezések alapján úgy tűnik, hogy minden korábbi részvételi rekord megdől a sakkozás legrangosabb sereg szemléjén. Így azt hihetnénk, mindenki ott lesz Olaszországban, aki számít.
Az ugye most már ismert, hogy nem váltom az olimpián való részvételt. Márciusban ért engem legalábbis az a hír, hogy Polgár Judit sajnos ugye a terhesség miatt teljesen jogosan nem tudja vállalni a játékot. Ez a fő oka annak, hogy végül is lemondtam az olimpiát. Vállaltam volna a játékot, amennyiben a legeslegerősebb csapattal megyünk, mert akkor szerintem reális esélyünk lett volna az éremre. Az is egy vitathatatlan tény, hogy ha három klasszisból, Halmási Zoli, Polgár Judit vagy én, valamelyikünk nem játszik, akkor már az éremre nincs esély, annyira erős a nemzetközi konkurencia.
Így a két meghatározó játékos távollétében Almási Zoltán indul a főtáblán. Én még igaz, hogy a Hoang, Mádul, Gara és Vajda női válogatott éremesélyesként utazik az olimpiára.
A Duna Televízió nem csak közvetíti a sportot, hanem támogatja is, de nem a szenzációt ígérő területek valamelyikét, hanem azokat a versenyzőket, akik soha nem kerülnek címlapra, de minden segítséget, bátorítást és szimpátiát megérdemelnek.
Tavaly 6 versenyzővel szerepeltek a speciális judósok egy ravennai nemzetközi versenyen, és 6-ból 6 aranyat nyertek a kaposvári fiatalok. A hétvégén a dunántúli régióból választott speciális judósok küzdenek. A 12 ország 480 versenyzője alkotta mezőnyben, ismét Olaszországban.
A régióból választottam ki egy új 6 fős gárdát, akinek nagyon szép munkáját láttam, tehát bizonyítottak a magyar bajnokságon, és lementem személyesen, megnéztem az edzésmunkájukat, nagyon meg vagyok velük elégedve, és érettek arra, hogy ezen a versenyen részt vegyenek.
Minden munkatársam nevében megköszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!